Köszönöm szépen a szót, kedves testvérek, hölgyeim és uraim! Köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek. Nem először vagyok itt ebben a szép épületben és ebben a szép díszteremben, hanem már itt lehettem, amikor az Éghajlat kiadó könyvét bemutathattuk, amelyben Kocsis Fülöp püspök testvéremmel és Székely János római katolikus püspök atyával közösen beszélgetünk, és szép emlék nekem az a könyv bemutató is, és örülök, hogy a kész meghívására most itt állhatok. És egy olyan témáról beszélhetek, ami nagyon kedvem szerint való, a kísértés nagy is, hogy majd időben túl szaladjak a megadott kereten, hiszen ha az ember szívéhez kedves témáról szól, akkor nehezen tartja az időt, de igyekszem mégis azért majd fegyelmezni magam, főleg, hogy talán még beszélgetése, hozzászólásokra is talán van igény és van lehetőség. És ha már ez a szép téma került terítékre sorozatszerűen, hogy az evangelizáció mai formáiról is beszélgessünk, akkor azt hiszem, hogy stílusos, hogy egy olyan egyház képviselőjeként álljak itt, amelyik egy olyan felekezetet képvisel, amelyben a nevében is ott van az evangelizáció, az evangélium, hiszen az evangélikus, ez egy, azt hiszem, igazán derék kifejezés és elnevezés. Jobb, mintha luteránust mondanánk. Vannak a világban olyan országok, Amerikában például, ha inkább Lutherről nevezik az evangélikusokat. Ő maga sem, a reformátor maga sem kívánta volna ezt, és sokkal helyesebb, hogyha az evangéliumról nevezzük magunkat, és így tekintjük ezt egy olyan kötelezettségnek, amely ránk rója az evangelizáció természetes Jézustól kapott feladatát is, anélkül, hogy más felekezetektől ezt a színt megvonnánk, hiszen tudjuk és örömmel látjuk, hogy az ökumené jegyében minden egyház, minden felekezet komolyan veszi az evangelizációt. A másik, amit így bevezetésképpen mondanék, hogy bizonyos értelemben családi elkötelezettségem is van erre, hogy az evangelizációt fontosnak érezzem. Akik ismerték az édesapámat, néhai Fabinyi Tibort, aki ugyan egyháztörténész volt, és életének a nagyobb részét a katedrán teológiai tanárként töltötte, de akik ismerték igazából, azok tudják, hogy az ő szíve igazából mindig a gyülekezetekben, a gyülekezetekért dobogott, és akár a katedrán állt, akár a szószéken állt, ő mindig a hitébresztést érezte fontosnak, és úgy szolgálta a hallgatók körében, gyülekezetlátogatásban, úgy művelte a tudományos munkát is, hogy az a hitébresztés és az evangélium terjesztésének a szolgálatába álljon, és ezért olyan példaképei is voltak, mint Túróci Zoltán, akiről majd szó lesz, nyíregyházi vonatkozású püspök is, és olyan munkatársi gárdája volt az úgynevezett baráti mozgalomban a 20. század közepén. Ez egy az evangélikus egyháznak egy reform mozgalma volt, ahol amikor már hivatalosan nem is igazán engedélyezték az evangelizációkat, és az állami önkény az próbálta az egyházat beszorítani a négy fal közé, a templom négy fala közé, és legfeljebb egy úgynevezett sekrestye kereszténységről lehetett beszélni, hogy az egyház zárt körben működhet, de nyilvánosan a térítés az evangelizáció szempontjából már kevésbé léphetett nagyobb térbe, akkor is ezt a reformmozgalmat képviselte munkatársaival, barátaival, testvéreivel együtt. És harmadik ide tartozó bizonyos személyes vonatkozás, hogy keresztapám, néhai Józsa Márton, akinek ugyancsak nyíregyházi kötődései vannak, hiszen felesége nyíregyházi volt, ő is az evangelizációnak a nagy alakja volt, és akárhol szolgált gyülekezetben, vagy Fóton, a missziói központban, később kántorképzőnek nevezték át, de mindig az evangelizáció szintere maradt, akkor ő maga is a hitébresztést érezte fontosnak, és különböző formákval, különböző időben, de újra és újra a változatlan evangéliumot akarta megszólaltatni. Saját életemről, saját munkámról is szeretnék szólni. Az a kérés kaptam, hogy amennyire lehet legyek személyes, és nem is szeretnék itt egy katedra mögé elbújni, és egyfajta hideg-rideg előadást tartani. Tehát elmondom magamról, hogy én is, bár a szolgálati beosztásom püspök, de 6 éve vagyok ebben a szolgálatban, de úgy érzem, hogy a helyem elsősorban a gyülekezetek körében van, a szószéken van, az ifjúság körében van, ahol lehetőségem van arra, hogy az evangéliumot hirdessem, embereket megszólítsak, Talán sokszor ormagontó módon ezt is vállalom, sőt tudatosan igyekszem ezt művelni, hogy a régi örök evangéliumot a mai ember számára sokszor már a hagyományos szóhasználattól eltérő módon, de át tudjam adni. Ezt fontosnak érzem, hogy egyfajta a szó legjobb értelmében inkulturáció, vagyis a kulturális adottságoknak a figyelembe vételével történjék az evangélium hirdetés. Ez olyan mély gyökerű, hogy már a kezdet-kezdetén az evangéliumokban is láthatjuk, hiszen egy Máté evangélista, aki egy bibliai vagy jézusi tanítást átad, más képpel vagy más hangsúlyokkal fejezi ki ugyanazt, mint amit Lukács evangélista ugyancsak a Jézustól átvett tanítás alapján. Egyetlen egy példa talán nem a legfontosabb, legkardinálisabb kérdés, de hogy érzékeltessem az evangéliumoknak ezt a színgazdagságát, hogy például amikor a hegyi beszédben arról tanít Jézus, Máté evangélium a 7. részében és ennek a Lukács által megörökített párhuzamos helyén, hogy a házépítés az hogyan történik, hogyha valaki nem bolondként épít, hanem okos emberként épít, akkor megalapozza azt a házat. Nos, Máté evangéliuma ilyenkor ezen a helyen azt írja a hegyi beszédben, hogy az okos ember az kősziklára építi a házat, Lukács evangélista viszont leírja azt, hogy az okos ember az megalapozza azt a házat, először egy alapot épít, amihez ugye ásni kell, betont kell mai szóval beleönteni. Ez egy eltérő kulturális adottság, hogy Máté, aki inkább a zsidó kontextusban élő embereket szólítja meg, az ő házépítési stílusokat tartja szem előtt, Lukács, aki inkább egy hellenista környezetben otthonos, ő inkább a hellenista embernek az építési szokásait tartja szem előtt. Tehát két különböző környezet, de a lényeg ugyanaz, de mégis az inkulturáció az ezen az egyszerű kis példán már is tetten érhető, hogy ki a maga közegében tudja érteni megfelelően az igét. És ugyanez, amit Pál apostol is kifejez, hogy görögnek görögnek, zsidónak zsidóvá lenni, ez nem elvtelenséget jelent, hogy ő föladná az identitását és elvtelen kompromisszumokat kötne, de azt jelenti, hogy mindig tekintettel van arra a közegre, amelyben ő beszél, mindig az ő szóhasználatukat, az ő gondolkodásmódjukat, az ő logikájukat próbálja szem előtt tartani, mert annak ismeretében tudja átadni az evangéliumot. A görögnek inkább a görög szóhasználat, a görög filozófusoknak az ismeretével, Athénban például, amikor az Areopágoszon megállt Pál apostol, és hirdetni próbálta a feltámadott Jézusnak az evangéliumát, akkor sztoikus bölcseket idézett, és korabeli írókat idézett nekik, amelyre ők rezonálni tudtak, és azt mondták, hogy hát tényleg, amit mond ez a számunkra ismeretlen prédikátor, az valahol már kapcsolópontot jelent ahhoz az üzenethez, amit ő át akar adni. De ugyanakkor, amikor Jeruzsálemben prédikált Pál apostol, vagy egy zsidó környezetben, akkor főleg a ótestamentumi, a héber bibliából vett idézeteket használta, és azokkal fűszerezte az ő tanítását, sőt egyenesen azokra épített. Tehát görögnek görögnek, zsidónak zsidóvá lenni, ez a szó legjobb értelmében inkulturáció azt jelenti, hogy tekintetbe veszem azt a közeget, amelyben beszélek, igyekszem az ő nyelvezetüket, az ő logikájukat ismerni, mert akkor tudom az örök evangéliumot majd megszólalt. Ezen bevezető gondolatok után elmondtam, hogy körülbelül melyik három területre szeretnék az előadásomban szorítkozni. Az első, amelyet bizonyos értelemben már érintettem, bibliai példák sorát szeretném majd fölmutatni, arra vonatkoztatva, vagy annak illusztrálására, hogy az evangélium hirdetésnek milyen gazdag sokszínűségét láthatjuk a Szentírásban, az Új Szövetségben, tehát néhány bibliai példa. A második részben az evangélikus egyház néhány ide vonatkozó hagyományát szeretném bemutatni az evangelizáció szempontjából, hogy mi az, ami kötelez minket evangélikusokat erre. És akkor időben, kronológiailag harmadiként pedig a mai evangelizáció formáiról szeretnék beszélni, hogy mit jelent a 21. században élő ember megszólítása számunkra evangélikusként erre a biblikus, illetve reformátori alapra építve. És még annyit is előre bocsátok, hogy szeretnék majd illusztrációkat is bemutatni, két olyan filmet, vagy filmrészletet néhány percben, amelyek az én tevékenységemet valahol végigkísérték. Volt egy időszak az életemnek, kb. 10 esztendő, amikor a Duna Televízióban dolgozhattam, lelkészi munkám mellett, és ott készítettem filmeket. Ezekből kettő szeretnék majd illusztrációként, néhány perces etüdként bemutatni, illusztrálandó, hogy milyen evangelizációs formák lehetnek. Először, ahogy ígértem, a bibliai példákat szeretném bemutatni. Amikor 2005-ben beiktattak az újszövetségi tanszék professzorának, amely szolgálatban sajnálatos módon rövid ideig tudtam állni, mert nem sokkal később a püspöki szolgálaton kezdődött meg, és azt a oktatói munkát ebben a formában nem tudtam folytatni, de fontosnak éreztem, hogy a székfoglaló előadásomban, ha úgy tetszik, programot hirdessek, vagy hitvallást tegyek, egyfajta ars exegetika, ha van ars poetika, akkor egy exegéta, egy újszövetségi írás magyarázó számára az ars exegetika vallomását is meg kellett tennem. Nos, ott úgy fogalmaztam, hogy a teológiai munka, vagy ezen belül az írás magyarázati, az exegetikai munka, az hitépítő és hitmélyítő feladat. Azért éreztem ezt a tézist fontosnak, és hangsúlyozom azóta is, mert tapasztalom az egyház, magunk egyházában legalábbis, hogy olykor, mintha ez a kettő szembe kerülne egymással. Teológus hallgatók is polarizálódnak, hogy adódik olyan közösség, amelyik azt mondja, hogy igen, a teológiát az tudományos alapon kell művelni, görögöt, hébert, latint, szakkönyveket, kommentárokat, atlaszokat kell forgatni, és mindenben a tudományos igényeknek kell megfelelni, akkreditáció, doktori iskola, habilitáció, és ezek a bűvszavak röpködnek, amik ugye a felsőoktatásban ma már kötelezőek, és annak kell megfelelni. Van ezzel szemben, vagy emellett egy olyan irányzat, amelyik azt mondja, hogy tudomány, ez egy olyan új huncutság, amelyet némelyek követnek, csak az igazi az a hitébresztés, a személyes meggyőződés, hogy Jézus Krisztus tanítványa lehetek, és én őhozzá tartozom, megigazolás, megszentelődés és hasonló fogalmak röpködnek, amelyek szintén helyükön valók, de sokan ezeket úgy értik, minthogyha ez szemben állna a tudományossággal. Én azt próbáltam akkor hangsúlyozni, és amennyire lehetőségem van a mostani oktatói tevékenységemben is ezt képviselni, hogy a hitébresztés és a tudományosság nem áll egymással szemben, ellenkezőleg a teológiai kutatás, az exegetikai írásmagyarázati munka az hit építő, hit mélyítő folyamat lehet. És erre szeretnék most néhány példát hozni, hogy a Biblia figyelmes tanulmányozása, nem csak felszínes olvasása, hanem elmélyült, adott esetben az eredeti görög vagy héber szövegnek is komolyan szöveget is komolyan vevő olvasása, hogyan segíthet hozzá néhány új szemponthoz, és hogyan erősítheti a személyes hitemet is. Kezdjük talán egy egészen egyszerű példával, hogy az evangéliumokból négy van, ugye tudjuk, hogy Máté, Márk, Lukács, János. Ezt már a konfirmandusonak én szoktam hangsúlyozni, vagy a hittanosonak is szoktam mondani, hogy nem egészen helyes azt mondani, hogy Máté evangéliuma, vagy János evangéliuma, hanem mondjuk azt, hogy a Máté írása szerinti evangélium, mert egy evangélium van, ez pedig Jézus Krisztus evangéliuma, és ennek az evangéliumnak van egy Máté szerint, vagy Lukács, vagy Márk, vagy János szerint között változata. És az eredeti görög szöveg is, hogyha egy görög bibliát, az úgynevezett Nestlé-t föllapozzuk, tanúskodik erről, mert úgy van írva fölé, hogy kata matajon, tehát Máté szerint, kata az a valami szerint, vagy valaki szerint, vagy kata Ioannis, János szerint. Tehát ezt a katát, ha komolyan vesszük, az segít annak a megértésében, hogy egy evangélium van, de annak sokféle közlési módja. És megint akkor ez az evangélium sokszínűségét mutatja, a kizárólagosság kísértésétől akkor óvakodunk, és látjuk azt, hogy Isten nagyon sokféleképpen tudja ugyanazt az üzenetet megszólaltatni. És az a tézis, hogy az egzegetikai munka hitépítő vagy hitmélyítő folyamat, az már a Biblia legelső lapjain, a Máté szerinti evangélium legelső lapjain is esetleg igazolható. Egy, valljuk be, nem túl gyakran olvasott szöveg a nemzetség táblázat. Ezt igazából olyan szakteológusoknak föntartott szövegnek szoktuk tartani, azok böngészék, bogarásszák, nem nagyon szoktuk erről prédikálni, vagy reggeli csendes óráinkban, vagy esti csendes óráinkban, nem a nemzetség táblázatok fölött elmékedünk, mert ez olyan meglehetősen nehéz üzenet, a rengeteg név és a sok-sok összefüggés olyan telefonkönyvszerű felsorolást tartalmaz. De ha figyelmesen olvassuk, akkor észrevehetünk igen fontos üzeneteket. Például, hogy ebben a Máté szerinti nemzetségtáblázatban négy asszonyról szó van, négy asszonyról is szó van, a korabeli családfákban pedig mindig a férfiakat emelték ki, mindig egyfajta patriarchális társadalomban éltek akkor, bármennyire is a zsidóságban azért az anyának is megvolt a kiemelkedő szerepe, de mégis azért a férfiakat számolták, gondoljuk az 5000 ember megvendégelésére, hogy ott voltak 5000-en csak férfiak, és az asszonyok meg a gyermekek a futottak még kategóriában voltak, azokat meg se számolták egy népszámláláson, csak a férfiak voltak fontosak. Tehát eltérően a korabeli szokásoktól négy asszony szerepeltet ez a nemzetségtáblázat, de nem akármilyen asszonyokat, hanem ketten közülük bizony paráznák, Támár és Ráháb. Egy, Rút, egy pogányasszony, a negyedik pedig az a Becsabé, akivel Dávid házasságkörést követett el. Tehát ez a négy asszony mutatja, hogy amit úgy szoktunk mondani, hogy Isten görbe vonalakon is tud egyenesen írni. Tehát ha Jézus, mert ez a nemzetség táblázat, ugye Jézusnak a családfáját mutatja be, és minden nemesi családfa kutatás arról szól, hogy ki büszke a fölmenőire, és szereti bemutatni, hogy milyen hírességek voltak, nemesek, meg híresek, meg rangos emberek voltak, és akkor Jézusnak az emberiség megváltójának a családfájában nem csak, hogy nem ilyen kiváló férfiak, hanem asszonyok vannak, és az asszonyok közül is kettő parázna, egy pogány, egy pedig házasságtörő. Jézusnak a törvényes leszármazása tehát nem kevesebbet mutat, mint hogy Isten az ígéretét úgy is be tudja váltani, hogy arra emberileg semmi ok, semmi remény nem volna, és ismét mondom, Isten görbe vonalakon is tud egyenesen írni. Hát mi ez a száraz, telefonkönyvszerű nemzetségtáblázat, ha nem tömény evangélium? Már is arról tanúskodik, hogy Isten így tudta a megváltó születését előkészíteni. Egy másik példát hadd hozzak a Bibliából, említettem, hogy néhány ilyen példát fogok hozni, igyekszem a nagyon szakteológusok számára föntartott példákat elkerülni, és inkább a közérthető, a világi teológusok és átlag bibliaolvasók számára is érthető szóhasználattal élni. Egy-egy bibliai szó fontos ismerete is mélyítheti hitünket. Elég, ha csak arra utalok, hogy az abba kifejezés, amit az evangélium és Pál is nagyon sokszor használ, az atyára, Istenre, az eredeti arámban sokkal természetesebb, bensőségesebb, becézgető formula volt, mint amit a mai magyar kifejezés az atyám feltételez. Lehet, hogy vannak olyan családok, ahol ez megszólítás, hogy egy gyermek az édesapját így szólítja meg, hogy atyám. Megmondom őszintén, a mi családunkban nem ez van, hanem 50. születésnapra kaptam fiamtól egy kis meglepetés ajándékot. Azt írta, hogy 50 neved, és a kis 10 éves kisfiú az 50 részben általa hallott, meg általa kitalált becenevemet sorolta föl, most egyesen fogok elmondani, de ő egy nagyon-nagyon mérőjévű kedvességgel ezt az ötvenet felsorolta, kitalálta, hogy hogyan, szinte a Petőfi féle minek nevezzelek jegyében próbálta a megfelelő becéző kifejezés az apjára ráaggasztani. És borzasztó jól esett nekem, melengedte a szívemet, és az 50 között nem volt az, hogy atya. Nem úgy hív engem, hogy atyám. Mondom, lehet, hogy van, ahol ez megy, nem akarom azt minősíteni, nincs azzal se baj, de amikor az evangélium szerint Jézus egy imádságban összeteszi a kezét, vagy kitárja a kezét, mert a régiek ugye így imádkoztak, oranszkartásban nyitott kézzel, nyitott tenyér az ég felé, és fölemelte a tekintetét az égre, és azt mondta, hogy abba, atyám, akkor ezt nem úgy kéne fordítani, atyám, hanem valamiféle egészen személyes, becéző kifejezéssel, hogy apuci, apukám, papa, és a Szent Háromság titkát is talán jobban megértjük, hogy közöttük egy ilyen dinamikus egység van, és egy ilyen interaktív, egymást szólongató, egymással párbeszédet folytató személyes kapcsolat, mint ahogyan Jézus megszólíthatja az atyát, és az imádságra kapja is a választ, és hallja a belső hangot, Istennek az akaratát. Talán az angol érdekes módon a régi angol őrzött meg valamit ebből a szemléletből, mert közismert, hogy ezen a nyelven eredetileg csak Istent lehetett a tegező formában használni, a do megszólítással, és mindenki mást a magázódó you formula illeti. Ha valaki ismeri az angol nyelvű mi atyánkot, ott derül ez ki, hogy thy kingdom come, thy will be done, ezek a tegező kifejezések, nem azt mondja, hogy your kingdom come, mert ez a magázás volt az eredeti angolban. Tehát az angol mindenkit magáz, csak az Isten tegezi. Ez furcsa, éppen ellenkező annak, amit mi a sokszor nagyon hivatalos egyházi szóhasználatunkkal sejtetnénk, minthogyha Isten nem lehetne becézzel megszólítani, hanem csak egy folyamodvánnyal lehetne hozzá lépni, és hivatalos tértivevényes levélben lehetne őt megszólítani. Hát nem ilyen Istenünk van, hála Istennek, hála az Abbának, hanem olyan, aki engedi, hogy becézzük őt. És akkor még egy példa ehhez az atya-fiú kapcsolathoz, amikor Jézus, és most már nagy héthez közelebbre talán ezt érdemes felidézni, Jézus a kereszten szenved. És ugye Jézus 7 szava a kereszten tömörítve magában foglalja az evangéliumoknak a megközelítéseit, hogy egyszer azt mondja, hogy szomjazom, egyszer azt, hogy atyám, kezedbe teszem lelkemet, egyszer egymásra bízza Jánost, a szeretett tanítványt és édesanyját, hogy imhol a te fiad, imhol a te anyád. Tehát Jézusnak ez a 7 szava, vagy 7 mondat, ami elhangzott a kereszten, és ezek közül az egyik, ugye, hogy atyám, kezedbe teszem lelkemet. Ezt, itt megint az abba kifejezés szerepel, és a kezedbe teszem lelkemet, ha hozzáolvassuk a szakirodalmat, és egy kicsit teológiailag is cizelláljuk a műveltségünket, akkor megtudhatjuk, hogy Jézus ezt a mondatot úgy mondja, hogy egy korabeli Zsoltárt idéz, mégpedig úgy, hogy végig imádkozza azt a Zsoltárt, ahogyan szokta is a szenvedő ember, és ez ráadásul egy esti Zsoltár, hogy atyám, kezedbe teszem lelkemet, olyan esti imádság, amelyet a zsidó gyermekek, a zsidó kisfiúk szoktak elalvás előtt, ágybabujás előtt mondani. Tehát Jézus úgy hal meg a kereszten, mintha ma azt mondaná, hogy én Istenem, jó Istenem, becsukódik már a szemem. De a tiéd nyitva, atyám, amíg alszom, vigyázz rám. Hát micsoda gyermeki hit van ebben az imádságban, ha valaki nem az ágyba megy csücsukálni, hanem meghalni készül, de ilyen gyermeki bizalommal bízza magát az apukára, hogy tudja, hogy a te szemed nyitva, atyám. Hogy én meghalok, én elmegyek, de tudom, hogy te akkor is vigyázol rám. Tehát ez a gyermeki hit, ami ebben a kifejezésben, abba, atyám, benne van, és ahogy a Pál apostol is mondja, hogy nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét, aki által kiáltjuk, abba, atyánk. És Pál, aki a földi Jézussal nem találkozott, csak ugye a damaszkuszi úton a feltámadott, megdicsőült Krisztussal, nagyon jól idézi Jézusnak a szavát, hogy az atyát Isten becéző formulával apukának lehet nevezni. Egy újabb példát hadd hozzak ugyanehhez az apa-fiú történethez, a példázatok közül. Jézus nagyon szerette a példázatokat. Elsősorban a korabeli műfaj ismereteiben, a másál, úgy hívják héberül a példázatot, a példabeszédet, szabályainak, törvényszerűségének ismeretében adta át a tanítást, és a példázat megfelel a keleti ember elbeszélő stílusának, hogy ők nem ilyen statementeket tartottak, nem porosz, rideg, pontokba szedett tanítást adtak, mint a német akadémikus professzorok, hogy római egyes pont, arab egyes pont, egy A, béta, alfa, stb. Ilyen alpontokba sorolva, hanem történeteket mondott, elbeszéléseket mondott, ahogyan a keleti világ szereti az ilyen elbeszélést, ugye az 1001 éjszaka meséitől kezdve lehetne sok ilyen keleti elbeszélést tartani, és a bibliai hagyomány, az a Haggáda, úgy hívják ezt a hagyományt, ez az elbeszélő világnak a hagyománya, Jézus ebben benne élt. És úgy tudod beszélni az Istenről, hogy meg nem nevezte volna az Istent. Egy szekuláris történettel, egy világi, profán történettel, annak a segítségével tudott a szakrálisról, a szentről beszélni. Egy példát veszek, a tékozló fiú példázatát. Ahol ugye nincsen szó Istenről, ott egy apáról, egy húsvér apáról van szó, meg fiáról van szó, de nem is egyről, hanem kettőről. És akkor Jézus úgy kezdi ezt a példázatot, hogy egy apának volt két fia, akkor úgy fölkelti az érdeklődést a hallgatóban, mert úgy rezonál erre mindenki. Vagy azért, mert van fia a hallgatónak, és azt mondja, hát persze, nekem is van egy fiam, vagy kettő fiam, és amikor hallja, hogy az egyik az elkérte az örökség ráeső részét, és elment, és eltékozolta a vagyont, akkor lehet, hogy elkezdett gondolkozni az a hallgató, hogy hát az én fiam is ezt tette. Hát nekem is ezt mondta, hogy apám ide a pénzt, és én elmegyek világgá, vagy elmegyek szerencsét próbálni. És ezzel rögtön Jézus ráhangolódott a hallgatóknak a mindennapi élethelyzetére, és egy olyan történetet mondott, ami megtörténhetett volna ővelük is. Elkezdte mondani ezt a lebilincselő történetet, ami ismétlem úgy kezdődik, hogy egy apának volt két fia. És akkor hosszú időn keresztül egy fiúról beszél, és a másikat el is felejtjük. Ha nem figyelünk, akkor azt gondoljuk, hogy hát ez tévedés volt, mert egy fiúról van szó. Csak a legvégén bukkan aztán föl ez a másik fiú, aki ugye kint jön a mezőről, és hallja, hogy mi történik, ezt a nagy táncot, zenét hallja, és akkor megbotránkozik, hogy az apa levágatta a hízott bórit ennek alszontalan fiúnak. De ez egy olyan dramaturgiai szabály, amit a színházi emberek úgy szoktak mondani, hogy ha egy rendező a színdarab első felvonásában a színpadon valahol elhelyez egy puskát, akkor biztos, hogy a befejező felvonásig, az utolsó felvonásig azt a puskát valaki el fogja sütni, a ravasz meg fogja húzni. Nem véletlenül van ott az a puska. Nos, itt is várja a figyelmes olvasó, hogy mikor jön egy hallgató, hogy mikor bukkan már fel a másik fiú. És amikor felbukkan a másik fiú, akkor érezzük, hogy na hát ezt vártam, jöjjön ez a második. De mi történik ővelük? Figyeljünk néhány finomságra. Ez a fiú, először is az első fiúról beszéljünk még, amikor ott van a disznók vájúinál, ott van a mélységes mélységben és a nyomorúságban, elidegenedvén már a saját családjától, hiszen az ott hagyta, elidegenedvén a vallásától, hiszen a zsidóságban a disznó az tisztátalan állat, és ő mégis disznópásztorokhoz szegődik, hát megszentségtelenítette magát. És akkor magába száll, és ezt mondja, hogy na hát tudom, hogy mit teszek. Hazamegyek, mert otthon az apám udvartartásában az utolsó béresnek is jobb dolga van, mint nekem itt a nyomorúságban, és ezért elmegyek és bocsánatot kérek a papától. És azt fogom mondani, és megfogalmaz magában egy szép kis bűnvalló nyilatkozatot, atyám, apám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevez, tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy. Hazamegy, hazavánszorog, apa elébe fut, öleli, csókolja, lehúzza róla ráhúzza a sarut a lábára, tiszta ruhát ad neki, és a fiú elmondja ezt a bűnvalló nyilatkozatot, de csak az elejét. Ha figyelmesen olvassuk az evangéliumot, a következőket mondja ez a fiú. Apám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezz. Pont. És azt a szándékát már nem fogalmazza meg, amit még ott a nyomorúságban mondott, hogy tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy. Miért? Lehet, hogy azért, mert ismerte Petőfit, és Petőfinél ugye az a vers, hogy egész úton hazafelé azon gondolkodám, miként fogom szólítani a rég nem látott anyám, azzal zárul, hogy csüngte majkán szót tanul, mint gyümölcsafán. Tehát lehet, hogy az apa szeretete belecsókolja a fiúba ezt a zárómondatot, és nem tudja elmondani azt, hogy tégy engem olyan, mint béresélyt közül egy. De az is lehet, hogy ez a fiú egy kicsit, hogy nem mondjam, ügyeskedik. Csúnyán mond, a fiatalnak úgy mondám, hogy sumákol egy kicsit. Mert azt gondolja, hogy ohó, hát én béres akartam lenni, egy utolsó béres. Hát most látom, hogy a papám engem visszafogad. Hát salut húz a lábamra, nem mezitláb kell járnom. Rám adja a ünnepi köntöst, sőt, kiadta a parancsot, hogy vágjak le a hízott borjút. Hát mert bolond leszek én béresnek visszajönni, ha fiúként is visszakerülhetek ide. Egy szokatlan olvasat, de akkor értjük meg ezt a szempontot, hogyha figyelmesen olvassuk az evangéliumot. És a folytatásra utalok a második fiúnál, ott pedig mit mond ez a duzzogó fiú? Két dolgot mond, amikor az apa oda hívja őt, illetve elébe megy, pontosabban, mert mind a két fiának elébe megy ennek a fiának, ott hagyva az ünnepséget, és azt mondja, hogy fiam, hát mindenem a tied, mert ez a panaszkodik, hogy nem adtál nekem egy kecske gidát sem, hogy mulathassak a barátaimmal, és megjött ez a te haszontalan fiad, aki parázna nőkkel tékozolt el a vagyont, és te levágottad a hízott borjút. És erre mit mond az apa neki? Azt mondja, hogy fiam, mindenem a tied, örülnöd kellene, hogy ez a testvéred meghalt és feltámadt, elveszett és megtaláltatott. És ez a fiú, a nagyobbik fiú, a hazajövő fiú nem nevezte néven a testvérét. Nem a nevét nem mondja, de azt sem mondja, hogy a testvérem. Azt mondja, hogy ez a te fiad. Ez a te fiad. És mit válaszol az apa? Azt mondja, hogy a testvéred megjött. Tehát igazából mind a két fiú tékozló, és ez a másik, aki olyan büszke arra, hogy ő kiszolgálta az apját és csupa jót tett, neki sincsen semmivel dicsekedni valója, elszólja magát még azzal is, hogy azt mondja, hogy parázna nőkkel tékozolt el a vagyont, pedig az evangélium, a példázat elején nincsen arról szó, hogy parázna nőkkel tékozolta volna el, ott csak arról van szó, hogy elszórta a vagyont. Lehet, hogy elkártyázta, vagy kockajátékon, ez a fiú lehet, hogy kombinál, és ő úgy parázna nőkkel tékozolta volna el a vagyont, ha hasonló helyzetbe került volna. Tehát figyelmesen kell olvasni az evangéliumokat, és ha figyelmesen olvassuk, akkor ilyen vigasztaló evangélium üzeneteket fogunk észrevenni, hogy az apa mind a két fiának visszaadja önmagát, megajándékozza őket önmagával. Azt mondja, hogy én a te apád vagyok, és én a te apád vagyok. De megajándékozza őket egymással is, amikor azt mondja, hogy te ugyan csak azt mondod, hogy ez a te fiad, én viszont azt mondom, hogy a testvéred. Egymásnak testvérei vagytok, ne szakadjatok el egymástól. Egy utolsó előtti példát mondok még a bibliai szakaszokból, amikor Jézus, és kronológiailag most tovább megyünk, a feltámadott Jézusról van már szó, a János írása szerinti evangéliumban beszélget Péterrel. Megszólítja Pétert, azt mondja, Simon, Jónának fia, szeretsz engem. És Péter kihúzza magát, képzelem legalábbis, és boldog, hogy elmondhatja a hitvallást, hogy igen, Uram, én szeretlek téged. Legeltesd a juhaimat. Simon, Jónának fia, kérdezi Jézus másodszor, hogy szeretsz engem. Szerintem itt Péter már kicsit elkezd gondolkozni, hogy hát nem értette a mester, vagy nem bízik bennem, vagy ennek a megerősítését várja, mint a számítógépnél a jelszót meg kell erősíteni, hogy másodszor is kimondom. És akkor azt mondja, igen, Uram, én szeretlek téged. És akkor Jézus harmadszor is megkérdezi, hogy Simon Jónának fia, szeretsz engem. És akkor Péter nagyon elszomorodik, hogy ezt írja János, nagyon-nagyon elszomorodik, és már nem olyan nagy hangon, meg ilyen fogadkozva, meg meldöngetve, hanem nagyon alázatosan mondja, hogy igen, Uram, én szeretlek téged, és Jézus akkor harmadszor is megbízza azzal, hogy legeltesd az én juhaimat. Nagyon gazdag tartalmú szöveg, és itt is bizonyos finomságokra lehetünk érzékenyek, amelyből evangélium árad, hogyha észrevesszük ezeket. Kettőre utalok csak, többet is mondhatnék, de kettőre utalok. Az egyik, hogy ez a háromszori kérdés, ez nyilván emlékeztetés arra, hogy Péter háromszor tagadta meg a mesterét. Jézus megadja a lehetőséget Péternek arra, hogy ő, aki háromszor nemet mondott, most háromszor igent mondjon. De mindezt nem úgy teszi, hogy beledöngöli Pétert az agyakba vagy a földbe, és megszégyeníti és megalázza őt, hanem nagyon-nagyon empatikusan, szeretetteli módon az egész beszélgetés olyan, mint egy rendhagyó gyónás és feloldozás. Emlékezteti a bűnére, de rögtön fel is oldozza és megadja neki a továbbélés esélyét. Ez az egyik. A másik, hogy, és itt kell kicsit a szöveget jobban ismerni, hogy ez görögül öröklődött ránk, és a görögben ez egy szójáték. Ha úgy tetszik, visszafordíthatatlan szójáték, mert a görögben sok több szó szerepel a szeretetre, az erosz, a filia, agapé, és amivel itt Jézus kérdez, az az agapé, az a szeretetnek a legmagasabb foka, az az isteni szeretet. Simon Jónának fia, szeretsz engem. Amivel viszont Péter válaszol, az egy emelettel alacsonyabban van, az az emberi szeretet. Simon, az agapéval szeretsz? És Péter azt mondja, én a filiával szeretlek, emberi módon. Jézus másodszor is megkérdezi, megint az agapéval, agapéval szeretsz? Péter megint a filiával válaszol. És amikor ezt hallottam, ezt a szójátékot, és még kezdő görögös voltam, akkor fellapoztam gyorsan a Bibliát, hogy hogy is van, akkor mi lesz itt a harmadik? Azt vártam, hogy harmadszor Jézus megint megkérdezi agapéval, hogy az isteni szeretettel szeretsz, és hogy Péter végre ki tudja mondani, hogy igen, én az agapéval szeretlek. Csalódtam. Mert Péter válasza, pontosabban a kérdés már más, Jézus kérdése harmadik módon nem az agapéra, az isteni szeretetre, hanem a filiára vonatkozik. Ha Péter nem tud fölkapaszkodni Jézushoz, mert ő csak ember, akkor Jézus lehajol Péterhez. Azt mondja, hogy te gyenge vagy, esendő vagy, bukdácsolsz, nem fogsz tudni soha az agapéval szeretni, de tudod mit, én így is szeretlek téged, a filiáddal együtt. És Jézus hajol le Péterhez, és fogadja őt el. Szintiszta evangélium, ha úgy tetszik, a megigazulásnak a tanítása egy lefordíthatatlan szójátékba belesűrítve. Hogy Isten így szereti az embert, bűnös voltában is, az ember nem tud felkapaszkodni Istenhez, de Isten Jézus Krisztusban lehajol az emberhez. Nem folytatom a bibliai példák sorát, talán illusztrációnak ez elég volt. A második részre térek, ami már rövidebb lesz, ez, hogy miért is nevezzük magunkat evangélikus egyháznak, mit is jelent az evangélikusság életében az az elköteleződés, hogy mi az evangélizáció egyháza szeretnénk lenni. Mindenki ismeri azt a történelmileg nem egészen igazolható, de azért jól ábrázolható jelenetet, hogy egy bizonyos Márton barát Wittenbergben, Ágoston Reni szerzetes, Luther Márton, a templom, a vártemplom kapujára kiszögezte a 95 tételét. Ugye ez egy disputa jegyében vita irat volt, amelyben ő meg akarta vitatni a kor teológusaival, a saját feljebbvalóival is a álláspontját, hogy kinek van igaza búcsú meg egyéb kérdésekben. Ezt a 95 tételt nagyon sokat emlegetjük, de sajnálatos módon keveset olvassuk. Pedig ha olvassuk, akkor a legelső tételnél már nagyon fontos üzenetre bukkanunk. Luther legelső tétele így hangzik, amikor a mi Urunk Jézus Krisztus azt mondta, hogy térjetek meg, akkor azt akarta, hogy az egyház egész élete megtérés legyen. A 95 tétel egy hatalmas felszólítás a megtérésre, a személyes hitre való eljutásra. Hogy nem lehet mások mögé bújni a hitéletünkkel, fontos persze, amit a liturgia az egyház hitéről mond, és az nagyon vigasztaló lehet, de mégis az a kérdés, hogy hol vagyok én ebben az egyházban? Hol tudom én megfogalmazni a hitemet? Hol tudok én személyes viszonyulással lenni az én Uramhoz és megváltómhoz? És én magam is és az egyházam is folyamatosan szüntelen megtérésben kell, hogy legyen. A reformáció, ha úgy tetszik, ezzel a programmal kezdődött. Luther, egy divatos szó politikusok és közéleti emberekre tekintve, hogy ki milyen programmal lép a nyilvánosság elé. Nos, Luther a megtérés programjával az evangelizáció programjával lépett a nyilvánosság elé. Ez a Wittenbergi szerzetes nem egyszerűen jókor volt jó helyen, ami gyakran mondjuk ma valakiről, aki úgymond megérti az idők szavát. Ő nem a publikum számára kedves dallamot akart pengetni, éppen ellenkezőleg képes volt az árral szemben úszni. Mert akkor, abban a helyzetben, abban az egyházban sok mindenről beszéltek, de erről a személyes hitről, a megtérés szükségességéről talán a legkevesebbet. És Luther számára mindez egy úgynevezett torony élményben készítődött elő, hogy ilyen furcsán mondjam, tehát Isten előkészítette Luther szívében ezt a fölismerést, amit ő később torony élménynek nevezett. Ez egy nagy aha élmény volt. A szerzetesi kötelesség teljesítésből, aminek megvan a maga értéke természetesen, és becsülettel és tisztelettel lehet erről szólni, de ebben ő egyszer csak fölismerte azt Habakuk próféta üzenete nyomán, hogy az igaz ember hitből fog élni. Vagyis én nem vagyok igaz, én bűnös vagyok, de Isten az, aki engem megigazít. Én magamat nem tudom megigazítani, de Isten engem megigazít. És akkor az a kifejezés, ami addig, ahogy mondja egy írásában, gyűlöletes volt az ő számára, hogy Isten igazsága, mert rettegett attól, hogy ez az igaz Isten őt megbünteti, fejbevágja újra és újra, mert ő rossz ember. Ez a szó, hogy Isten igazsága attól kezdve vigasztaló lehetett számára, mert rádöbbent, hogy Isten igazsága az ő javár szolgálja, hogy tudjuk őt megigazítja. És ezért, ahogy mondja a Szentlélek, ezt a kinyilatkoztatta az én számomra a kis toronyszobácskámban, és mintha paradicsom kapuja nyílt volna meg előttem. Tehát egy csodálatos Isten élménye volt Luthernek, és ettől kezdve ő hangsúlyozta a megtérés fontosságát, vagy az újjászületés fontosságát. Ez a két szó egyébként az érem két oldala, megtérés vagy újjászületés. Nem szabad a kettőt kijátszani egymás ellen. A megtérésben, mintha jobban benne lenne az emberi akció, hogy én megyek valahova rossz irányba, de visszafordulok. Az újjászületés inkább az Isten cselekedetére teszi a hangsúlyt, hogy ő megszül bennünket. Mind a kettőnek van hangsúlya, és mind a kettőt lehet külön-külön vizsgálni, de a kettő azért mindenképpen összetartozik. És azt gondolom, hogy Luther ezzel a reformátori fölismerésével Jézus Krisztus tanítványa volt, mint ahogyan már második János Pál is, és aztán 16. Benedek pápa is ezt megerősítette, hogy Lutherről azt mondta, hogy ő a közös tanítónk a hitben. Tehát elismerik ma már katolikus testvéreink is Luthernek ezt a megtérésre való felszólítását, és ezzel azt merem mondani, hogy Jézus Krisztus tanítványa volt, hiszen Jézus tanítása is így kezdődött ezzel a programmal, ha úgy tetszik az evangélium elején, hogy térjetek meg, mert elközelített Isten országa. Tehát megtérési mozgalom volt a reformáció, megtérési mozgalom volt már az evangélium szerint Jézusnak a mozgalma, és megtérési mozgalomként indult az egész egyház, hiszen pünkösöd is közeledünk, pünköskor is ugye a Szentlélek megjelenésekor Péter így prédikált, mikor kérdezték, hogy mit csináljunk, térjetek meg és keresztelkedjetek meg. Tehát ez csak röviden akkor az a reformátori alap, amire utalni szerettem volna, és a mi egyházunkat teljesen tisztelettel említem a többi egyházat is, és elismerve minden értékeit, de a mi egyházainkat kötelez ez a név is, hogy mi az evangéliumról neveztetünk, és az evangéliumot szeretnénk hirdetni, az evangelizációt szeretnénk művelni. És akkor most kérném tisztelettel, nem tudom, hova kell néznem, hogy technikus kolléga hol van, de ja, fönt, igen, hogy az első bejátszást ennek illusztrálására szeretnénk megmutatni. Ez a Duna TV számára készült egy 3 perces vagy 4 perces kis film, akkor, amikor ellopták a Vizsói Bibliát, és ezt annak illusztrálására akarom már a harmadik részhez való átvezetésként mondani, hogy az evangelizációnak modern formái is vannak, beleértve az audiovizuális eszközöket. Igen, mehet, igen. Beleértve az audiovizuális eszközöket. Thank you.
Műsorunk elején erről szól munkatársunk, Fabián Tamás érte. Néhány vonatot foglalkozunk a Vizsonyi Református szektorban. Korai is volt, de már ilyen barátságtal idő. A padokat közeledve aggódva fémelik a gyerek. A lúdhavasztak kertőkünk azonban váratlanul előbukkannak. Különös megvilágításra helyezve az ékes fehérben domot. Aztán belépünk Isten házába. Előbb a református templomban szokatlan gazdagságban megmaradt feszkó plátán átveszabunk. Aztán az igazi átidat az urasztalától jobbra álló üvegtegi felőben urára vagyunk. Kiváltságosak éreztük magunkat, hogy nem csak szemünkre simogathatjuk meg az ittól szakadozott lapokat, hanem kézbe is vehetjük az eklézsia félfegyőzőségét. Aztán kiradó műsorokban látta viszont a Vizsonyi templomot. Ajtaja brutális módon beteszítve. A Bibliát műző üvegvíti szilárdai szétszúrva. Bemutatják a betörőszer számokat is. Bizony látván, hogy az alkalmi kalapács mellé egy gyerekány rácsámból vagyítsálták. Igen, valaki nem szóltál könyvvel, vagy Bibliával, vagy Isten házába, hanem feszítővassal és alkalmi kalapáccsal. Nem az áhínak miért van csendben, hanem hogy rendelkeződjék ártó szándéka. Kik lehetnek a betörők? Úgynevezett megélhetési bűnözők, akiknek bűnükben van, hogy egy mozdíthatóhoz el kell ragadni. Betárhalad egy szószékadó kocsmájában felvételt emberek, akiknek ki is fizették már a néhány ezer forintos munkabért. Talán valamelyik nyugati nagyváros akcióján már várták is a szállítmányt. És mit éreztetek a tolvajok? Tudták-e, ki volt az, aki kinyomtatta a magyar írás és évszázadok kultúráját meghatározó munkáját így ajánlottak olvasóknak. Tekintetes és nagyságos uraknak, vitézlő nemes népeknek, istenfélő községnek és az Isten házában munkálkodó prédikátoroknak, itt egész Magyarországban is eltérve vannak. Tudják-e a templom az eltörők és megbízói, hogy egy rövő szép ajándékot tagolnak el? Károly Gáspár ugyanis ezekkel a szavakkal vezetik a Biblia fordítását, szabad mindennek az Isten házában ajándékot vinni. Egyebek vigyenek aranyat, ezüstöt, drága köveket. Én azt hiszem, amit vigyenek. Tudni magyar nyelven az egész világ. Annak okáért minden keresztény olvasókat kérek, hogy nagy isteni félelemmel és háladással vegyék és olvassák ez magyar nyelven fordítható Bibliát. A rosszabb barkasban, vagy éppen egy metáfényes autósodában ülünk, legalább elakoztak és átlányolva. Kinyújtja a Vizsonyi Biblia történetesen a tíz parancsolatnál, ahol Károly a nem hók imperatívuszát, ne orosznak fordítja, vagy akár Ezékiel próféta hegedik részénél, ahol elolvasható, megfertőztetik szent helyenek, és bemennek abba a zondók. Jézus szavával lehet azért megszólítanunk azt, akiről az írás szól, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszik. A Vizsonyi Bibliát elrakolták. Csak remény lehet, hogy a felbecsülhetetlen értékű könyv elüldetlenül. Ez a szorú eset is lehetőséget kínál a vizsgálatra. Megbecsüljük-e Isten nyomható igényét. Élünk-e azzal a lehetőséggel, hogy saját Bibliánkat, amelyet nem rabolnak el, és amely többi kiállításikán rendszeresen forgatjuk, azt olvasva hétünk, hogy másokat is építessünk. Mert ha így teszünk, akkor talán terjedik. Mégiscsak terjed olyan szellem, olyan lelkület, amelyben nem kerülhet sor templomkapu felkészítésére és Bibliák elrablására. Amikor kezünkben nem fajszer a lényünkben Isten házában.
Köszönöm szépen, ez talán emlékeznek rá, jó néhány évvel ezelőtt volt, amikor a 2000-es évek első felében. Hála Istennek aztán megkerült a Biblia, vissza is került a Vizsonyi templomba, de talán érezték, nyilván érezték, hogy korán sem a könyvről, magáról, arról az egy kötetről szól, hanem általában Isten igéjéről, és óvatosan mondom, hogy ne tűnjön ilyen nagy képűségnek, de azt gondolom, hogy egy ilyen televíziós jegyzet is az evangélium hirdetés, az evangelizáció szolgálatában állhat. Mert elsősorban olyanokat tudunk vele elérni, akik nem a templom padokban ülnek, hanem világi emberek, bekapcsolják a televíziót otthon szombat délután, vagy nem tudom mikor, és lehet, hogy más műsor folyam közepette, egyszer csak hallják ezt a biztató üzenetet. Tehát az evangelizáció modern formájához hozzátartozik az, hogy éljünk a korabeli eszközök, a saját korunk kínálta eszközökkel, és a régi tartalmat, az örök tartalmat ezeken keresztül, ezek segítségével merjük megszólítani, mert így tudunk mi is Jézushoz hasonlóan eljutni, meg Pál apostolhoz hasonlóan eljutni azokhoz az emberekhez, akik az evangéliumra szomjaznak, és akik máshol talán nem találkoznak ővelük. És akkor ebben az összefüggésben szeretnék egy másik dolgot, egy rádiós jegyzetet felolvasni. Ez az elmúlt napok aktualitását jelenti. Lehet, hogy valaki hallotta a rádióban, a Vasárnapi Újság című műsorban van 7 óra előtt néhány perccel egy Lélektől Lélekig című rovat, amelyben Kisrigó László püspökkel és Szabó István református püspökkel és egy zsidó rabbival fölváltva 4 hetente rotációban egy-egy igei üzenetet próbálunk megszólaltatni. Ezt azért olvasom föl, mert ez a legfrissebb, most tegnap előtt hangzott el, vagy 3 napja hangzott el, és egy kísérlet ez is arra, hogy hogyan lehet egészen banális témákból elindulva az örök evangéliumot megszólaltatni, olyan embereket célközönségnek tekintve, akik máshol talán ezt az evangéliumot nem hallják. Ez is egy 3 perces betét, kérem, hogy ezt még hallgassák meg. Elvettek tőlünk egy órát. Nem hajdani szovjet katonák sajátos gyűjtőszenvedélyére utalok, hanem a nyári időszámítás kezdetére. Ma hajnalban 2 és 3 között nem volt idő. Képtelen helyzet ez egy olyan világban, amikor szüntelenül az idő szorításában élünk. Egy filozófus szerint például nem a tégla üti agyon az embert, mert az a hatás csak az elért gyorsulás, azaz az idő és a tér mennyiségi viszonya útján jön létre. Tehát az embert az idő és a tér üti agyon. Ugyanezt némileg költőiben úgy lehet kifejezni, hogy tér és idő keresztjére vagyunk feszítve. De mi lesz a tőlünk ma hajnalban elvett 60 perccel? Bonyolítja a helyzetet, hogy idén szökőév van, vagyis a serpenyő másik oldalában egy teljes nap 24 órája rejlik. Tudják, milyen hatalmas mennyiségről van itt szó? A pontos idő fölött őrködő nemzetközi súly és mérési hivatal szerint egy atomóra, amelyikből 60 a világban, 138 millió év alatt siethet vagy késhet egyetlen másodpercet. És akkor tőlünk flip-flops elvesznek egy órát, ha jól számolom 3600 másodpercet. Szóval mi lesz az elveszített egy óránkkal? Az ókorban még nem volt óraátállítás, Seneca mégis ezt írta. Időnk egy részét nyíltan elrabolják, más részét ellopják tőlünk, harmadik része észrevétlenül elfolyik. Ez a bölcsesség talán segít abban, hogy legalább maradék időnket jobban megbecsüljük. Például a mai megcsonkított vasárnapon, akkor hangzott el, amely csak 23 órából áll. Becsüljük meg a negyed órákat, a perceket is. Töltsük meg azokat tartalommal, hiszen az idő nem csak órákból és percekből áll, hanem szeretetből és akaratból. Annak kevés az ideje, akinek a szeretete kevés. A bibliai görög nyelv különbséget tesz kétféle idő, a kronosz és a kairosz között. Előbbi a múló idő, ami a krónika, kronológia és hasonló szavakban is tovább él. Ezzel szemben a kairosz, a minősített, az Isten szempontjából meghatározott idő. Ez a szó szerepel az evangéliumban, amikor küldetése elején ezt mondja Jézus, betelt az idő és egészen közel van Isten országa. Vagy amikor a Golgota felé tartva ugyanő ezt mondja, közel van az én időm. A mi szempontunkból a kairosz az az idő, amit vétek elmulasztani. Ami Jézusnak a Jeruzsálemet sírató szavában is szerepel, bárcsak felismerted volna meglátogatásod idejét. Vagyis az ebben az értelemben vett idő alkalmat kínál a megtérésre. Ahogy egy másik ige mondja, ma az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek szíveteket. A ma hajnalban elveszített egy óra kapcsán két tanácsom van. Egyrészt tekintsük, mint egy befektetésnek. Mondjuk azt, hogy kölcsön adtunk egy órát egy olyan korban, amely válsággal és gondokkal terhelt. De szeretnék majd visszakapni fél év múlva, amikor talán már több okunk lesz derűre. Vagyis még akár jól is kijöhetünk ebből. A másik tanács ennél komolyabb. Vigyázzunk a maradék időre. Töltsük meg az órákat tartalommal, ismerjük fel meglátogatásunk idejét. Ha éppen ma akar telibe találni minket Isten igéje, akkor ne keményítsük meg a szívünket. Ez elhangzott a Kossuth Rádióban, nem egy templomi közegben, lehet, hogy sokan misére vagy istentiszteletre készülve hallgatták, de a hallgatók többsége nem keresztény ember volt, és egy ilyen bibliai gondolatoktól távol induló, de aztán mégis oda eljutó meditáció vagy jegyzet talán segíthet az ő evangélizálásukban. Be kell fejeznem, mert nagyon elment az idő. Egy néhány perces illusztrációval ígértem az elején, említettem, hogy Túróczi Zoltán mennyire meghatározó volt az evangélikus egyház életében, nekünk családban személyesen is, és Nyíregyházához is ő kötődik, hiszen püspöksége első, pontosabban az első püspöksége idején ő Nyíregyházán, a Tiszai Egyházkerület püspöke volt. Ő, el fogom ezt mondani a film elején, egy egészen különleges egyháztörténeti személyiségként, őt háromszor választották meg püspöknek, és háromszor mondatta le a hatalom önkénye a 40-es, 50-es években, és ezzel együtt, vagy éppen ezért ő egy igazán hiteles személyiség, és ugyancsak a Duna TV számára jó néhány évvel ezelőtt készítettük ezt a műsort, azzal a bibliai címmel, hogy akit háromszor kérdezett meg Jézus. Először a film első néhány percét nézzük meg, és utána a befejező néhány percet. Ha lehetne, akkor megint, és még ehhez kérném a türelmüket.
Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus azt mondta neki, vegyelmes a mi bárányomat. Másodszor is elszólította, Simon jó napja, szeretsz engem? Az is még így válaszolt, igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus erre azt mondta neki, őrjük az én uramat. Harmadszor is szólt hozzá, Simon jó napja, szeretsz engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle, szeretsz engem? Ezért azt mondta neki, Uram, te minden tudsz. Te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus azt mondta neki, legeltesd az én uramat. A János evangéliumában olvasható történetet idézi egy 20. századi evangélikus püspök Túróczi Zoltán sorsa. Az egyháztörténelemben talán egyedülálló módon háromszor, 1939-ben, 1948-ban és 1957-ben választották püspökké. Ám a hatalomünkénye háromszor állított a tétre. Rá is érvényezik Jézus további szava. Bizony, bizony mondom néked, amíg fiatal voltál, felőrezted magad, és oda mentél, ahová akartál. De amikor megöregszel, kidújtod a kezed, másövezted téged, és oda visz, ahova nem akarod. Túróczi Zoltán megjárta a magasságot és a mélységet egyaránt. A háromszori félreállításán felettette vele azt a tényt, hogy Jézus kérdésére háromszor igenre válaszoltam. Uram, én szeretném.
Csak egy pár percig a végére érünk, át kell állítani a CD-t. Innen aztán bemutatja a film Túróczi Zoltán szolgálatát, megválasztották 1939-ben Nyíregyházán püspöknek, ahol nagyon hamar szembe került aztán a II. Világháború idején a megszálló szovjet hatóságokkal, szovjet ellenesség és uszítás és egyéb miatt őt börtönbe csukták, halálra akarták ítélni, végül is 10 év börtönre ítélték, és amikor a börtönből kiszabadult, és itt fogunk bekapcsolódni a filmbe, ennek az első részén az utolsó pár percét nézzük meg, akkor, és ezt nagyon szép ökumenikus összefogásnak tartom, a korabeli beszámolók szerint megszólaltak Nyíregyháza templomainak a harangjai, nem csak az evangélikus, hanem katolikus református harangok is, híre ment annak, hogy Túróczi Zoltán kiszabadult a börtönből, és ő visszatért a szolgálatba, pontosabban első útja a templomhoz, az evangélikus templomhoz vezetett, de innen akkor nézzük meg ezt a részt. És ezzel fogom ezt a beszédet, vagy ezt az előadás részletet befejezni, és utána, ha kérdések vannak, vagy hozzászólások vannak, örömmel állok rendelkezésre.
És a négy.
Egy nagyon intelligens ember volt a börtönőr, illetve a börtönvezetője. Korabőr volt itt Pesten, és lehelyezték Nyíregyházára börtönt vezetni. Tóth Lászlónak hívták. Egy nagyon istenes ember volt, hogy így mondjam. Hát, amit az Úristen, ez a börtön parancsnok mondta nekem, hogy Ilunka, nem látok semmit, nem hallok semmit, ezekkel az emberekkel beszélgetek, és amit kérnek, azt tegyenek. És mindig úgy csinálta, hogy senki ne tudjon róla, el is volt a centrálva egy nagy irodában, és ott dolgoztak 10-en, és ki mit csinálgatott, ami azon felül volt, hogy a börtönnek az irányzat munkáját kellett végeznünk.
Püspök úr mire foglalkozott a börtönben?
Hát, püspök úr tévítése, ahogy így mondom, mert olyan tekintélye volt, hogy mindenki atyának tekintette. Végtelenül szerették és respektálták. Megoldozta az idejük naponként, még irodalmi délutánunk is volt, és minden nap a dolga felelős. És hát többféle vallás volt ott együtt, olyan ökumenikus lépők volt ott, hogy püspök úr uralta, hogy így mondja, az egész cellát. Az a áldatos lépő, ami ott volt, az mindenkire átállt.
A magyar nép nevében. A Nyíregyházi Népbíróság háborús büntet miatt Túróczi Zoltán ellen indított bűnügyben megtartott nyilvános főtárgyalás alapján meghozta a következő ítéletet. Túróczi Zoltán látott bűnös egyrendbeli háborús büntetben. A Népbíróság ezért Túróczi Zoltán látotta 10 évi fegyházbüntetésre, mint főbüntetésre, továbbá politikai jogai gyakorlatának 10 évre való felfüggesztésére, végül állásvesztésre, mellékbüntetésre ítéli.
A főügyész volt dr. Baroni, és ő engem felhívott, illetve benyújt az irodájába, és azt mondta, hogy nagyon van. Meggyötörtük a püspököt, azt mondja, 10 évet sóztunk rá, megkapta magáit. Hát én bennem rengeteg minden, borzasztóan rosszul éreztem magam, és nagyon nagyon hozzáköztem dolgozni. És akkor mondjam, hát miért sír, nem szabad sírni, azt mondja, de nem tud, soha nem lett ennél. Az anyagyilkosokból, a rabolókból, a gazemberekből, a köztörvényesekből, mitől lesz ember? ezekről mindenki a slágen lesz. Már politikailag olyan átkozottak az, hogy mindenki bántanak.
Amint a kövészem rá, hogy az internátusban bezogtam a szobába, és akkor megint a nehezes férfi felügyelt bennünket, és egyébként a vezetőt, és nem is mondta, hogy megjött egy egyáltalán a telefon, és mondta, hogy édesapámra az egész halált ért, de idégük egy házra módosították az ítéletet, tehát mondtam, hogy az egész volt. Hát ez egyébként elviselni, és rendelődik a halottak az érdelmek, hogy mi lesz most, és hogyan lesz, és talán a gyerekbeszédben is, szóval
az első ítélet kihirdetése után ő maga is fellevezett enyhítésért, felmentésért, az intézmény súlyosbításért, tehát nem várt jogerősséget ítéletét, azonban fogházban tartották. Az egyetemes egyház és a Tisza egyház kezdve feltörlésért folyamodott, és aztán hosszú ideig nem történt semmi, és csak 46. március 1-én, tehát körülbelül 9 hónapi börtön után került szabadulást a Tunóci. Az ügy azonban nem lett lezárva, a másodfokú tárgyalás előkészítéseképpen bizonyítás kiegészítést rendeltek el, de gyakorlatilag nem történt semmi másfél évig. Ez azt jelentette, hogy Tunóci ennek a bizonytalanságnak az árnyékában végezhette a lelkészi és evangelizációs munkáját, de a püspöki hivatali munkát nem vehette vissza. Ez a idő nyilván az államnak is érdekében volt a hatalom jobban bizonytalanítani tudta a változások idején az egyház helyzetét, ennek az állapotnak a fenntartásával.
Hallottam, hogy milyen adovációkat kapták a városban, mert mindjárt nem van. Neki az volt az első szentnyitja, és akkor utána követte az egész gyülekezetnek, mindenki tudta, hogy kiszabadult is, és az első nyitja, az egy püspökben.
Az ige nem beszél arról, hogy a Józsua ellenem elfáklazunk, sőt egyenesen megállapítja, hogy a ruha, mely rajta van, beszélkezett. A szennyes ruhába öltözött főpapnak azonban szól a kegyelem. Vegyétek le arról a szennyes ruhába. A kegyelem olyan teljes, hogy nem elégszik meg a bűnbocsánattal, hanem visszaállítja Józsuát főpapi tisztébe. A beszennyezett ruhájú Józsua alázatosságával és ítélet előtt meghajló némaságával, de az Istentől kegyelmet kapott, és tisztébe újra visszaállított, megtisztított ruhájú Józsua kötelezettségének tudatában jelentelembe egyházkerületi közgyűlésének, hogy a köztársaság elnöke a népbíróság előtt folyamatban volt ügyenben, kegyelemtől feltörlést rendelt.
Köszönöm a figyelmet, és ha kérdések vannak, vagy hozzászólások vannak, örömmel igyekszem válaszolni.